Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! A hétvégi menetrend utolsó fél órájára fordulunk. Az egészségkóddal megyünk tovább. A tüdőrák és a bélmikrobiom kapcsolatáról készült egy kutatás. Erről dr. Juhász Szilviával, a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ rák mikrobiom kutatócsoportjának vezetőjével Marosi Viktor beszélget. A műsor szakmai partnere a Semmelweis Prémium.
Első körben beszéljünk arról, hogy milyen kutatócsoportokkal zajlik ez a kutatás.
Itt egy kicsit mesélnék részletesebben az előzményekről. Én rákutatással foglalkoztam, abból készítettem a PhD-mat, és 2023 év végén megalapítottuk a rák mikrobiom kutatócsoportot, azzal a céllal, hogy vizsgáljuk a bélmikrobiomunknak a szerepét a különféle daganatos betegségek kialakulására. Körülbelül egy évvel ezelőtt kutatótársaim megkerestek azzal a céllal, hogy felfigyeltek arra tüdőgyógyászok, hogy kialakulhat kapcsolat a bélmikrobiom és a tüdőrák kialakulása között, és én erre nagyon felfigyeltem, hiszen ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a bél és a tüdő tengelyen hogyan képesek ezek a kis molekulák, illetve események bekövetkezni, és ebből adódóan több kutatócsoporttal együtt összefogtunk azzal a céllal, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen kapcsolat lehet a bélmikrobiomunk és a tüdőrák kialakulása között.
Ugye a tüdőrák az egyik vezető daganatos halálozási ok, és nem csak Magyarországon, hanem világszerte van ez így. Azok a bizonyítékok, amik arra utalnak, hogy a bélmikrobiom, tehát az emberi bélrendszerben élő mikroorganizmusok közössége kapcsolatban áll a tüdőrák kialakulásával, milyen vizsgálatok során derültek ezek ki?
Ezek nagyrészt klinikai megfigyeléseknek köszönhető. Uh-huh. A szakirodalomban elég sok adat rendelkezésre áll. Az utóbbi években a kutatók arra lettek figyelmesek, hogy bizonyos tüdődaganatokat, amikor megvizsgálják szövettanilag, akkor olyan elváltozásokat figyeltek meg, hogy valamilyen okból kifolyólag a bélmikrobiomnak a káros metabolitjai behatással lehettek, illetve olyan elváltozásokat, hogy a tüdőszövetben megjelentek a bélflórára jellegzetes patogén baktériumok, amelyek arra következtethetnek, hogy valamilyen okból kifolyólag ott káros hatást, kezdeti gyulladásos elváltozásokat indukáltak.
Az ilyenkor számít, hogy a tüdőrákot mi okozza? Vagy itt már maga a tüdőrák jelenléte az, ami fontos volt ezekben a vizsgálatokban és a klinikai eredményekben. Szóval most arra gondolok, hogy akár a dohányzás okozza, akár a rossz levegőminőség, ezeket vizsgálták?
Itt egy kicsit pontosítanunk úgy, hogy magát a tüdőrákot nagyon sok tényező okozhatja, és igen, valóban a környezeti hatások, dohányzás, életstílus, életvitel, uh-huh, nagyban befolyásolhatja, és ezen kívül vannak még egyéb olyan tényezők, a mikrobiom, és most egyenlőre még nem tudjuk a pontos okát ezeknek, hogy például a megváltozott környezeti tényező, illetve az életvitelünk sarkalhatja arra ezeket a baktériumokat, vagy maguk a baktériumok, olyan baktériumok képesek elszaporodni szervezetünkbe, amelyek kiválthatják ezeket a folyamatokat. Úgyhogy mindenképpen ezért is tartjuk fontosnak, hogy ezeket vizsgáljuk, hogy az okozati tényezőket fel tudjuk tárni, hogy fel tudjuk ezeket a folyamatokat térképezni, hogy pontosan ezek a mechanizmusok hogyan történhetnek meg, hiszen magának a tüdőráknak is a kialakulásának a hátterében mi mindig nem tudjuk, hogy milyen folyamatok lehetnek. Egyes kis pázolt darabokat már ismerünk, viszont még a teljes kép mindig nem áll rendelkezésünkre.
Uh-huh. A kutatásnak egyébként mi a hosszú távú célja?
A kutatásunknak a hosszú távú célja az, hogy azáltal, hogy fel tudjuk térképezni a tüdőrák és a bélmikrobiom közötti kapcsolatot, abban reménykedünk, hogy az úgynevezett biomarker kutatást is előre tudjuk vinni, hogy a tüdőráknak, vagy akár más daganatos megbetegedéseknek a korai fázisát fel tudjuk ismerni, és ezekre már akár korai szűrési lehetőségek legyenek. Mivel tudjuk jól, hogy ezeknek a betegségeknek esetleg képesek lennénk a kialakulását megakadályozni, akkor sokkal egészségesebbek lehetnénk, és nem kellene mindenféle más súlyos gyógyszerekhez jutni, illetve az embereknek is az egészségéhez hozzá tudnánk járulni.
Az várható egyébként, hogy ebben a kutatásban később részt vesznek olyan szakemberek, akik bevonhatók ebbe a területbe, akár dietetikusról beszélünk, akár gasztroenterológus, velük terveznek közös kutatást?
Természetesen ezek nagyon jó meglátások. Hosszú távon az lenne valóban a cél, hogy mi, mint alapkutatók az alapkutatásban jártasak, ezek az eredményekkel tovább tudnánk fordulni orvosokhoz, dietetikusokhoz, és ki lehetne alakítani közösen egy olyan rendszert, amellyel életmód tanácsadással az embereknek lehetne az életminőségén javítani.
Egyébként ezekre reális esetben mennyi idő szükséges? Szóval ahhoz, hogy egy fix életmódváltási javaslat megszülethessen, az mennyi idő szokott lenni egy ilyen kutatás után?
Ez nagyon változó lehet. Egyrészt attól is függ, hogy maga a kutatási téma kidolgozása, illetve azoknak az eredménye milyen rétegekhez jut el. Ez néha nehéz előre megmondani, hogy milyen rétegekhez jut el, de ha sikerül szélesebb körben ez esetleg akár tényleg a társadalmunk széles rétegeit is elérni, akkor összefogva más szakemberekkel úgy gondolom, hogy akár új protokollok is kialakíthatóak hosszú távon, és ehhez mindenképp az kell, hogy az emberek saját maguk is felkeressék ezeket a szakembereket, és ők saját maguk is akarjanak ezen változtatni.
A mikrobiomokról szeretnék egy picit még beszélni, mert itt az elején csak érintettük, és érdekel, hogy bár itt most a kutatás célja az a bélmikrobiom és a tüdőrák közötti kapcsolat feltérképezése, az elmúlt években, vagy akár évtizedekben új típusú mikrobiomok megjelentek-e az emberi szervezetben? Feltételezem, hogy igen, hiszen változik a környezetünk, és ezeket például, ezeket a változásokat, illetve hogyha új mikrobiomok megjelentek, ezeket figyelembe veszi-e egy ilyen kutatás?
Hát ez egy nagyon izgalmas kérdés, és erre megmondom, hogy szintén úgy válaszolnunk, hogy maga a mikrobiomunk mindig is divers volt, és lesz is, és természetesen ez nagyon sok mindent tudja befolyásolni. Az biztos, hogy a modern ember, amikor nagyon sokat utazik repülővel jobbra-balra, lehetővé teszi azt, hogy akár a kontinensek közötti mikrobiomok is kicserélődjenek, illetve eljussanak egyik helyről a másikra. Természetesen van egy olyan vonal is, hogy a megváltozott étrendünk is nagyon komolyan befolyásolni tudja a magának a mikrobiumunknak az összetételét, kompozícióját, illetve van még egy olyan tényező is, ami nagyon fontos, hogy a modern tudományok, az úgynevezett szekvenálási technikák is lehetővé teszik azt, hogy sokkal jobban és pontosabban tudjuk ezeket magát a mikrobiomot olvasni, és annak az összetételét meghatározni. Tehát nagyon sok tényezőből áll az egész, és így tűnhet úgy, hogy manapság a mikrobiom sokkal változatosabb, ami valójában azt is jelentheti, hogy természetesen az életvitelünk, illetve a modern szekvenálási technikák ezeket olvashatóvá teszik.
A kutatás az új lehetőségeket teremtett a diagnosztika és a terápia területén is. Ezekre a lehetőségekre térjünk ki egy kicsit, illetve arra, hogy a bélflóra és a tüdőrák közötti kapcsolat feltárása az mihez járulhat hozzá az új biomarkerek kapcsán.
Abban reménykedünk, hogy most ez az elkezdett új kutatási témánk lehetőséget teremthet mind a diagnosztika és a terápiás fejlesztéseknek a területén. mivel maga a bélflóra és a tüdőrák közötti kapcsolat feltárása hozzájárulhat ahhoz, hogy pontosabb képet kapjunk ezekről, vagyis magáról a tüdőráknak a kialakulásáról, és ezek az úgynevezett biomarkereknek a megtalálása, illetve azoknak a pontos jellemzése lehetővé teszi arra, hogy valóban egy személyre szabott terápiás célzattal tudjanak a szakemberek lenni a pácienseknek.
Érdekel, hogy a diagnosztika területén, ami szintén párhuzamosan fejlődik, ott hogyan tud segíteni egy ilyen kutatás?
Ezek a kutatások hosszú éveket is igénybe vehetnek, és maga a diagnosztikát olyan szempontból érinti, hogyha találunk új úgynevezett rizikófaktorokat, amelyek ezek a folyamatoknak a jellemzésére szolgálhatnak, ezeknek a rizikófaktoroknak a mérése akár egyszerűen egy vérből vagy egy székletmintából diagnosztikai jelleggel fognak bírni olyan szempontból, hogyha ezek a korai rizikófaktorok megjelennek, akkor az már tendencia lehet arra, hogy ez a betegség ki fog alakulni, és így már akár a szakemberek, orvosok számára ez egy fontos információ lehet arra, hogy a korai megelőzés vagy egy esetleges kezelés, egy dietetikai tanácsadás hozzájárulhat ahhoz, hogy maga a betegség utána ne alakuljon ki.
Vannak konkrét terápia javaslatok egy ilyen kutatás után?
Ilyen kutatás után terápiás javaslatokkal mi nem szolgálhatunk, mivel mi alapkutatással foglalkozunk, és ez igazából ezek adatul szolgálhatnak további olyan szakemberek számára, akik valóban megalkothatnak új terápiás lehetőségeket, és abban bízunk, hogy igazából mi ezeket a lehetőségekhez tudunk információkat gyűjteni.
Ha visszaugrunk az időben, akkor ugye a tüdőrák és a bélmikrobiom közötti kapcsolattal mikor kezdtek el foglalkozni? Volt már esetleg korábban olyan kutatás, ami ezt a két területet ilyen szorosan közel egymáshoz vizsgálta?
Igen, valóban van erre tendencia, hogyha megnézzük a szakirodalmat, illetve más külföldi laborokat is megnézzünk, akkor az utóbbi években már láthatóak olyan tanulmányok, amelyek próbálják, illetve látják, hogy van ez a kettő terület között van kapcsolat, és mi igazából ezen felbátorodva vágtunk bele mi is ebbe a témába.
A sugárkezelés, illetve a kemoterápia és a gyógyszeres kezelésnek a megállapítása, az a későbbiekben tud egy ilyen kutatásra támaszkodni?
Mivel mi nem konkrétan a beteg emberekkel foglalkozunk, és a mi kutatásaink nem ezt az irányvonalat veszik célul, hanem inkább az összefüggéseket térképezi fel, ezért ezekhez más típusú vizsgálatokra lenne szükség, hogyha valóban ilyen célunk lenne.
A más típus alatt mit értesz?
Akik valóban beteg emberekkel foglalkoznak, és azt vizsgálják, hogy maga a kemoterápia, illetve a sugárterápia milyen hatással van az ő szervezetekre, illetve a ráknak a kialakulására, és mondjuk az ő bélrendszerükben vizsgálja, folyamatosan monitorozza akár egy sugárterápia és kemoterápia során a bélmikrobiomnak az összetételét. És ugye ezek már egy nagyon komoly klinikai vizsgálatok, tehát más szakembergárdát igényelnének.
A beszélgetésünk vége felé a rákmikrobiom kutatócsoportról beszéljünk egy kicsit. Ez hanyadik kutatása, ami most zajlik, és milyen kutatásokat terveznek a jövőben?
A mi kutatócsoportunk egy nagyon fiatal, újonnan alakult kutatócsoport. 2023 év végén alakultunk meg, azzal a céllal, hogy a rák és a mikrobiom közötti kapcsolatokat vizsgáljuk, és az előbb bemutatott egyik kutatási téma a rák, tüdőrák és a mikrobiom közötti kapcsolat feltérképezése. Egy másik nagyon izgalmas terület az antibiotikum rezisztencia és az antibiotikum rezisztens baktériumok sejtjeinkre gyakorolt hatása, az úgynevezett virulencia markereknek a vizsgálata, és még ezen kívül igyekszünk sok más izgalmas témába is bekapcsolódni más kutatócsoportoknak a munkájához.
Még egy kérdés a végére. Mikorra tervezitek a kutatásnak a befejezését, illetve mennyi időt hagytok most erre a kutatásnak erre a szakaszára, ami most zajlik?
Hivatalosan ez a kutatási projekt, ez most 4 évig fog tartani, ez az első szakasz, és az eredményektől függően természetesen szeretnénk ezt majd tovább folytatni, és magát ezt a projektet, mint ahogy említettem, ezt most kezdtük, úgyhogy körülbelül innentől számítva egy jó 4 év.
Akkor 2029-ben beszélünk, igaz?
Igen, 2029, igen.
Dr. Juhász Szilviával, a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ rák mikrobiom kutatócsoportjának vezetőjével Marosi Viktor beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikája idén egy önálló MR készülékre gyűjt az adó 1%-os kampányban. Professzor dr. Szabó Attilával, a klinika igazgatójával Marosi Viktor beszélget.
Azt kérem, hogy első körben az MR-re futunk adó 1%-os kampányról beszéljünk, és aztán persze érdemes beszélnünk a gyermekgyógyászati klinika történelméről is egy kicsit.
Gyors és pontos diagnosztika az sokszor életeket menthet, illetve nagyon fontos abból a szempontból, hogy minél gyorsabban el tudjuk kezdeni az adekvát kezelést. Így van ez természetesen a gyerekgyógyászatban a gyerekeknél is. Az MR pedig két szempontból egy nagyon fontos készülék. Az egyik, amit említettem, a diagnosztika, hogy pontos diagnosztikát tudjunk minél gyorsabban felállítani a gyerekeknél. A másik pedig az, hogy vannak olyan kórállapotok, ahol nem csak egyszer kell elvégezni egy ilyen vizsgálatot, egy ilyen, hogy mi hívjuk képalkotó eljárást, hanem a betegség lefolyását, a kezelésünknek a hatékonyságát is ezzel tudjuk ellenőrizni és felmérni. Bizonyos szempontból mást tudunk velük vizsgálni, mint amit a röntgennel, vagy az ultrahanggal, vagy akár a CT-készülékkel, és van egy óriási előnye a röntgenhez és a CT-hez képest, méghozzá az, hogy nem sugárzó technológiával történik a vizsgálat, hanem egy mágneses tér az, ami segíti a képalkotást. És bizony nem mindegy, hogy egy olyan készülékkel rendelkezésre, ami csak gyerekeket vizsgálunk, hogy egy olyan készülékhez kell oda vinni a gyerekeket, amelyhez hol felnőttek vizsgálata zajlik, amelynél hol felnőttek vizsgálata zajlik, hol pedig gyerekeket vizsgálunk.
Tehát akkor az adó 1% felajánlásokból összegyűlt összeget az első gyermekklinikán használt MR-re fogják költeni.
Így van, így van. Egy olyan készülékre, aminek a környezetét is gyerekbarátan igyekszünk kialakítani, tehát úgy kell elképzelni, hogy nem egy hidegebb környezetet, hanem már a falfestés, a készülékek, a díszítése is a gyerekek számára egy barátságosabb környezetet jelent. Másrészt pedig magán a készüléken kizárólag gyerekeket fogunk vizsgálni. De jelen pillanatban legalább 300 havi ilyen vizsgálatra van szükség. És ugye még egy dolog van, ami megkülönbözteti a felnőttektől. Aki már volt ilyen vizsgálaton, az könnyebben el tudja képzelni, mert ugye ez egy zártabb tér, és nagyon hangos, és mozdulatlanul kell benne feküdni. Tehát körülbelül 6 éves korig a gyerekeknek ezt a típusú vizsgálatot altatásban tudjuk végezni. Ez azt is jelenti, hogy egy-egy vizsgálat az jóval hosszabb, mint a felnőtteknél történő ilyen típusú vizsgálat.
A hozott örökséget azt hogyan viszik tovább most 2025-ben?
2023 óta most már a korábbi Tűzoltó utcai rész is közösen a Bokai utcai résszel alkotja közösen a gyermekgyógyászati klinikáját a Semmelweis Egyetemnek, és a Tűzoltó utcai részünk pedig talán jól ismert a gyermekonkológiai ellátástól, tehát ott is igen gazdag a történelem, és mindez arra kötelez minket, hogy mindig keressük a legjobb, legújabb diagnosztikai és terápiás eljárásokat, és ott legyünk a nemzetközi élvonalban. Egyetemi klinikaként, talán akinek ez kevésbé ismerős, azt mondjam, hogy túl azon, hogy betegellátást végzünk, 3 nyelven oktatunk, hiszen a Semmelweis Egyetemnek vagyunk az egyik oktatási intézménye, magyar, angol és német nyelven évente több száz hallgató jár hozzánk, 5. és 6. évben, tehát a végzés előtt, illetve a végzés évében járnak hozzánk gyermekgyászatot tanulni a hallgatók, illetve az úgynevezett szakképzés, tehát a diploma után, hogy valaki gyerekgyógyász legyen, a szakképzés keretében az ország minden tájáról érkeznek hozzánk. És hát van egy harmadik lábunk, ez a kutatás, és hát büszke vagyok arra, hogy kutatás szempontjából is ott vagyunk a rendszerközi élvonalban. Tehát ha meg lehet fogalmazni, hogy az első között volt, amikor megalapította Szöszmérei Ágost a gyermekklinikát, most is igyekszünk nemzetközi szinten is az első között lenni. Ez is alátámasztja talán azt az igényt, hogy egy új korszerűen képalkotó berendezésre van szükségünk.
Professzor dr. Szabó Attilával, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának igazgatójával Marosi Viktor beszélgetett. A műsor szakmai partnere a Semmelweis Prémium. És ennyi fért bele a mai hétvégi menetrendbe. Jövök jövő héten is a Trend FM legérdekesebb beszélgetéseivel. Várom vissza önöket szombat reggel 7 órakor. Andor Tóth Annát hallották. Köszönöm a figyelmet, további szép nap.